Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint az a Zsoltárok könyvében megvan írva a 23. fejezetben. A 23. Zsoltárt a padokban található Bibliában, ez a 604. oldalon olvasható.
Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szeretet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.
Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Úrunk, az Isten tiszteletnek a kiváltságát, hogy ma eljöhettünk, hogy itt lehetünk, hogy félre tudtuk tenni ezt az időt arra, hogy hallgassuk a Te igédet, hogy imádkozzunk, hogy dicsérjünk Téged. Köszönjük, Urunk, ennek az örömét, az Isten tiszteletnek az örömét, hogy van okunk énekelni, hogy van okunk hálát mondani, hogy van okunk dicséretet mondani. És köszönjük, Urunk, hogy ezt nem magányosan kell tennünk, hanem közösségben. Urunk, olyan jó nekünk, hogy ma itt lehetünk, és neked köszönjük ezt a szabadságot, azt a békességet, ami az országunkban körülvesz bennünket, hogy lehet Isten tiszteletet tartani nyilvánosan, és neked köszönjük, Urunk, az életünknek az alakulását, hogy ma itt lehetünk, hogy Te adtál hozzá erőt, Te adtál hozzá kedvet, vágyat, szomjúságot. Szeretjük, Urunk, a Te hangodat hallani, mert amikor Te megszólalsz, akkor minden a helyére kerül, akkor igaz fényben látunk annyi mindent, és akkor a lábunk is igaz úton tud járni. Így könyörgünk, Istenünk, előtted állunk és kérünk, hogy szólíts meg minket, legyen üzeneted mi számunkra. Könyörülj meg rajtunk, hogy ez az öröm, ami benned van, teljes lehessen a mi szívünkbe és a mi közösségünkbe is, Jézus Krisztusért. Amen. A felolvasott igéhez, a 23. Zsoltárhoz egy verset olvasok fel, János apostolnak a Jelenések könyvéről, Jelenésekről írott könyvének 3. fejezetéből a 20. verset. Jézus mondja ezen a helyen: íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Foglaljuk el a helyünket. Nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget engem, csendes vizekhez vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet. Csupa olyan kép, ami mint egy idill olyan a számunkra, és így a nyári nagy hőségben azt is merem mondani, hogy olyan ez, mint egy utazási prospektus. Friss víz, hűs körülmények, nyugalom, biztonság, az ember erre vágyik. Olyan ez, mint egy fénykép valamelyik katalógusból, annak is megvannak a kötelező elemei, hogy milyen színeket kell beletenni, milyen hangulatot kell kifejezni, legyen rajta víz, nyugágy, legyen valami, ami utal a szórakozásra, és hát a 23. Zsoltár is fantasztikus ez a kép, ami előttünk van, hívogató is. És ezt próbálom keresni az elején az igehirdetésben, hogy veletek együtt gondolkodva, hogy mitől olyan vonzó ez a 23. Zsoltár. És az első, ami nekem eszembe jut róla, az az, hogy ez egy másik világ, ami ebben a Zsoltárban megfogalmazódik. Ez egy másik világ, mert ebben a világban nem a teljesítmények számítanak. Amiről olvasunk a leírásban, az nem feladatlista, hogy mit kell csinálni, hogy ebben részed legyen, hogy hogyan fogod majd felüdíteni magadat. Nem olvasunk pénzről, hogy mi mindent kell megtegyél azért, hogy meglegyen a pénzed, hogy azon majd elérd és megvásárold, és majd elmehess és átélhess. És nem olvasunk benne időről sem. Ez egy másik világ. ahol nem a teljesítmények, nem a feladatok, nem a pénz és nem az idő diktál. Jó belecsodálkozni egy ilyen világba. A viszonyok is tiszták. A pásztor vezet és irányít. A bárány a pásztor oldalán van, tudja, hogy kihez tartozik. A természet pedig az az élettér, ami örömmel tölti el, ami körülveszi, amiben jó lenni, ami természetes, ami veszélyes is. Izgalmas, egyszerű, átlátható világ. Más, mint amiben mi napról napra megmerítkezünk. Amiben fölkelünk, eltöltjük a napunkat, és aztán pihenni kezdünk. Mitől lesz mássá ez a világ? Mitől lesz olyan vonzó ez a kép és ez a 23. Zsoltár, hogy azt hiszem, hogy ha van ismert része a Szentírásnak, akkor a 23. Zsoltár azok közé tartozik, hogy sokan olvasták és sokan ismerik ezt a képet a pásztor, a bárányjal, a levegőn és a legelőn. Hogy mitől olyan vonzó bennem, az a gondolat ment tovább, hogy a kapcsolattól. Mert itt a kapcsolatok a helyükön vannak. A pásztor a bárányért van, a bárány a természetben van. Minden a maga helyén van. A pásztor véd, óv, gondoskodik, a bárány teszi a maga dolgát, él, és a környezet, ami körülveszi, az ehhez elégséges biztonságot, lehetőséget, sőt, bőséget ad. Jó lenne így élni. Hadd mondjam végig ezt a sort, hogy teljesítmények kényszere nélkül, feladatoknak az özöne nélkül, határidők nélkül, idő nélkül, pénz nélkül. Jó lenne így élni. Jó lenne úgy élni, hogy minden a helyén van. Hogy tudom, ki vagyok, tudom, ki van fölöttem, tudom, hova tartozom, tudom, mi a dolgom. De mégsem a kapcsolat ennek a Zsoltárnak a kulcsa, hanem Istennek a személye. És olyan jó ezen a vasárnapon azzal kezdeni, hogy dicsérjétek az Urat. Olyan jó így énekelni, és erre összejönni, hogy van okunk dicséretet mondani, van okunk énekelni, van okunk találkozni egymással, és ebben az örömben megerősíteni magunkat, megvallani ezt az örömünket. Isten személye a kulcs. És ez a Zsoltár két fontos szempontból mutatja őt be, úgy beszél Jézusról, mint a pásztorról, és mint az igaz házigazdáról. Isten világa van előttünk ebben a 23. Zsoltárban, a megváltás világa és ugyanakkor a menny képe. Én gyönyörködöm ebben a Zsoltárban. Gyerek Isten tiszteleten olvastam először, akkor találkoztam vele először, de hogy még most is újat tud mondani. Hogy még most is olyan kép van benne, ami nem csak a gyerek lelkét szólítja meg, hanem a felnőtt lelkét is, és nem csak, hogy megszólítja és vonz, hanem reménységet és biztonságot ad. Csodálatos az Istennek az igéje, amelyik minden életkorban megragad bennünket. Én hadd hívjalak most erre benneteket, hogy nézzünk bele az igébe, aki előtt nyitva van, olvassa szemével, aki tudja fejből, mondogassa magában. Nézzünk bele az igébe, és engedjük, hogy ütközzön össze azzal a sok mindennel, ami egyébként bennünk van, amivel tele van a szívünk, és tele van a fejünk. Hogy milyen Isten, hogy milyen ez a világ, mindannyiunknak van rá válasza, nem csak itt a templomban, hanem azon kívüli válasza is. Hadd ütközzön. Hadd kérdőjelezze meg ez a Zsoltár, hogy tényleg olyan az Isten, amilyennek te gondolod, vagy olyan, amilyen az igében le van írva? Erre a belső útra hívlak most benneteket ezen az Isten tiszteleten, hogy igazítsuk a mi gondolatainkat, érzéseinket, elképzeléseinket, reménységeinket Isten igéjéhez, és nézzük, hogy mit formál bennünk, miben kell nekünk változnunk. Isten olyan, mint a pásztor. És ez a kép annyi mindent mond el az Úrról, ami egyébként nem szokott ott lenni az emberek gondolatában. Mert Istent hatalmasnak, mindenhatónak, távolinak, félelmetesnek, Könnyű elgondolni, de pásztorként nem magától értetődő ez a gondolat, mert a pásztor az, aki együtt lakik a nyájával. Mert a pásztor az, aki a nappalát és az éjjelét is odaadja azoknak az állatoknak, akik rá vannak bízva. A pásztor az, aki először találkozik a veszéllyel, akkor, amikor éjszaka védtelenek az állatok és betereli őket a karámba. A pásztor az ajtóban fekszik, ha ez barlangban, ahogy akkor annak idején Izraelben történt, ahogy adta a természeti lehetőség, ha beterelték a bárányokat a barlangba, és a pásztor az ajtóba feküdt le, rajta keresztül ment be, aki be akart menni. Ha vadállat, ha tolvaj, az őt érte először. Ilyen Isten. Aki odaáll az ember mellé, aki oda fekszik az útba, hogyha valami rossz jön, ha valami fenyegetés jön, akkor az őt érje először. Ilyen Isten, aki mikor reggel föl kell a nyáj, akkor útra indítja őket, aki vezeti őket, aki tudja, hogy hova kell elmenni, aki tudja, hogy mire van szükség azoknak az állatoknak. Aki, hogyha valami baj történik, meg is gyógyítja őket. Dávidnak a saját élménye nyilván abból fakad, hiszen ő gyerekként pásztorkodott. Abból születik ez a zsoltár, abból az élmény anyagból. De ez a zsoltár nem egy nosztalgiázó zsoltár, hogy visszanéz a nagy király a boldog gyerekidőkre, hogy milyen volt annak idején, mikor még az állatok között kint a pusztában, és én ott terelgettem őket, és micsoda kalandok és veszélyek. Ez nem egy nosztalgiázó zsoltár, ez Istenről beszél. Dávid itt nem pásztor, Dávid itt bárány. A nagy király is úgy éli meg ezt a zsoltárt, ezt az imádságot, hogy én csak egy bárány vagyok Isten mellett. Ő az igazi. És nekem akkor van jó dolgom, hogyha az ő nyájába tartozom. Isten dicsősége az, ami meghaladja mindazt, ami a legnagyobb király dicsőségét, és a legnagyobb király dicsőségét is meghaladja. És nem véletlen nyilvánvalóan, hogy Jézus azt mondja, hogy János evangéliumában, hogy én vagyok a jó pásztor. És ezt a képet veszi föl magára, hogy nem csak Dávidtól tudjuk, hanem Jézustól magától is tudjuk, ilyen az Úr. Én vagyok a jó pásztor, aki életemet adom a juhokért. És volt előttünk ez az ige az elmúlt fél évben az evangéliumból, és akkor úgy fogalmaztuk ezt meg, hogy normál esetben a bárányok vannak a pásztorért, azért tartják az állatot, hogy annak a haszna, annak az élelme, annak a szőre, ami abból kijön, az az emberi közösséget föntartsa. Normál esetben a bárány van az emberért és a pásztorért. Jézus az, aki ezt megfordítja és azt mondja, nem a jó pásztor van a juhokért. Ilyennek ismered Istent? Ennyire radikálisan azt mondja, hogy én értetek vagyok, és hozza magára a pásztornak a képét, aki együtt van éjjel és nappal, aki átéli, aki ott alszik a sárban, ha a sárban alszanak, aki épp úgy szomjazik, mint ők, akit épp úgy süt a nap, mint ahogy az állatokat, akinek épp úgy szüksége van pihenésre, feltöltődésre, véd. Gondolnátok, Isten így áll mellettünk. És én vagyok az, akin keresztül minden veszély bejut, vagy én megvédelek benneteket. Engem ér először, a jó pásztor életét adja a juhokért. Nem tudom, hogy milyen képet őrizgettek magatokban Istenről. Nem tudom, mit jelent számotokra imádkozni. De az Istennek ilyen a névjegye, ilyen a portréja. Engem vonz, hogy lehet ilyen az Istennel való kapcsolat, hogy mindent benne megtalálok. Érzitek-e magatokban ezt a vonzást, ahhoz képest, amit egyébként magunkban elképzelünk Istenről, hogy mennyi mindent kell tenni azért, hogy észrevegyen, és nem is tudjuk, hogy akar-e segíteni egyáltalán. Én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a juhokért. És testvérek, nem csak a törődés és a gondoskodás képei vannak előttünk, hanem a félelemnek a képei is ebben a Zsoltárban. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod, megvigasztal engem. A halál, halál árnyékának völgyében járva is. És érdekes a Zsoltár, érdekes az imádság, ahogy ez nem egy olyan imádság, amit valaki unalmában leül, és akkor faragok egy rímet, írok egy Zsoltárt, ez nem ilyen imádság. Ebben ott van a szorongás, ebben a Zsoltárban, mert amikor a halál árnyékának völgyéről beszél, akkor már nem egyes szám harmadik személyben beszél róla, hogy ő, hanem egyes szám második személyben te. És már veled vagyok. Ez az egy, amit tudunk tenni a halál árnyékának völgyében, a félelmeknek a völgyében, a szorongásnak a völgyében, a gyásznak a völgyében. Amikor nem látom a kiutat, amikor sötétség van, és ezzel együtt magány, hogy odahúzódom a pásztorhoz, ahogy a bárány, ahogy az állat védelmet keres, tudja, hogy hol van, már veled vagyok, már nálad akarok lenni. Mert a te jelenléted az, ami biztonságot ad, semmi más. Csak az, hogy nem egyedül kell átmennem ezen az úton, hanem ott vagy velem, és neked ott is biztos a lépted. És milyen jó, hogy van nálad, kedves pásztorom, milyen jó, hogy van nálad bot és vessző. Mind a kettő fenyegető eszköz, de értem van, hogy a rámtörő veszélytől, a vadállattól megvédj, hogyha pedig leesem az útról, utánnyom nyúj. Megvéd és megment a pásztor. És aki írja ezt az imádságot, aki éli ezt az imádságot, pontosan tudja, így van jól. Nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Te velem vagy. Milyen az az Isten, akiben hiszel? És akkor milyen az életed, akkor, amikor a halál árnyékának völgyén kell menni? Amikor szorongások és félelmek között kell menni. Mert ez a Zsoltár azt hirdeti, hogy Jézus velem van, hogy a jó pásztor ott van mellettem, és én így imádkozhatom, én így élhetem az életemet, hogy te velem vagy, és biztonságban vagyok, mert elég fegyvered, elég erőd van, hogy megvédj engem. Amit leír Dávid, az a megváltásnak a története. Az a történet, hogy az ember, aki annyiszor rontja el az életét, aki annyi veszélybe sodorja önmagát, aki annyi veszélybe sodorja a másikat, aki olyan pokollá tudja tenni az életét, a gyönyörű füves legelőt is, borzalom helyévé tudja tenni, ez az ember mégiscsak így tud imádkozni és odabújni Istenhez, a Szent Istenhez, az igaz Istenhez, a mindenható Istenhez. Ez a megváltás története. Hogy az Isten mégis enged, hogy az Isten mégis fogad, amit Jézus mond. A jó pásztor az életét adja a juhokért. Semmi más módon nem élhetnénk ezt meg. Csak a jó pásztor, csak Jézus miatt egyedül. De ő benne, ilyennek ismerjük meg az Istent. Ismered-e, testvérem? Ismered-e ezt a biztonságot? Hogy amikor szorongással van teli az életed, akkor oda mehetsz mellé, amikor bűntudattal van teli az életed, akkor oda mehetsz mellé, mert ő be fog fogadni téged. Ha kételkednél benne, nézd meg Jézusnak kezét és oldalát és lábát, hogy lásd, mennyire komolyan gondolja, hogy minden helyzetből jöhetsz hozzá, mert minden áldozatot meghozott, hogy semmi el ne válasszon bennünket. Ki van hozzáfogható? Ki van ilyen Isten? Hol találsz ilyen szeretetet? Hol találsz ilyen segítséget? Hol találsz ilyen biztonságot? És aztán a pásztor képe után a házigazda képe van előttünk a Zsoltár következő verseiben. A megváltás után a mennyet is elénk tárja. A vendéglátás képei így hangzanak, 5.-6. verset olvasom. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam, bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. A házigazda van előttünk a pásztor után, akinek minden kultúrában megvan a maga kötelessége, hogyha hozzá vendégségbe érkezik valaki, akkor azt hogyan kell a vendéglátó szerepét betöltenie. És tudjuk jól a példázatokból, hogy a keleti kultúrában a vendéglátás, de tudjuk a magyar kultúránkból is, a vendéglátónak a szerepe az áldozatos szerepvállalás. A vendéglátó, hányszor éltük át, elmentünk vendégségbe egy szegényebb helyre, és mindenüket kirakták. Olyan ételekkel láttak vendégül bennünket, amiket ők maguk nem esznek, de a vendégnek odaadják. Erdélyben, Kárpátalján, alap élménye az embernek, hogy így szeretik, így fogad, mindenüket adják. Még őrzünk valamit ebből, Bibliában ugyanez van. Jézus példázataiból lehet látni, ha éjfélkor állít be valaki, hát akkor föl kell. Hát nincs olyan, hogy a vendégemet nem fogom éjfél, nem mondom neki ezt, hogy hát most alszom, majd gyere vissza reggel. Ilyen nincs. Fölkelek, és ha nem tudok mit adni, mert akkor megy a szomszédba, és őt is fölkelti, hogy vendégül tudja látni azt, aki hozzáérkezett. És kölcsönkér a másiktól, mert neki vendége van. És hadd olvassak egy példázatot, egy történetet Lukács evangéliumából a 7. fejezetből, hogy mit jelent vendégül látni. Jézus Simon farizeus házában van, és éppen arról beszélgetnek, hogy Simon mennyire nem volt jó vendéglátó, amikor egy asszony bement egyébként hozzá, ez az összehasonlításon előttünk. Lukács evangélium a 7. fejezet, 44. vers. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak Jézus. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, Simon a vendéglátó, bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábamra, hogy megmossam azt, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Simon méregeti Jézust. Simon távolságot tart Jézustól. Simon nem akarja kimutatni azt, amit egy vendéglátótól el lehet várni, hogy megmossa a lábát, hogy fölfrissíti a ruházatát, az arcát, hogy olajjal illatossá teszi, hogy ne az út porát, ne az izzadságot, hanem a megérkezést, a törődést, a szeretetet, a befogadást élje meg az, aki megérkezett. Simon méregeti Jézust, és nem adja meg neki. A 23. Zsoltárban ugyanez a kép van előttünk. Amikor asztalhoz ülteti, amikor megkeni a fejét olajjal, amikor csordultig van a pohara, amikor szeretetben van, törődésben van és gondoskodásban van. Ünnepi lakoma képe ez a Zsoltárban előttünk, és azt olvassuk, hogy az ellenségeim előtt történik mindez. Az ellenségek jelen vannak. Hogy létezik ez? Hogy az ellenségek is jelen vannak akkor, amikor minden a helyére kerül, amikor nem út van, nem fáradtság, nem menekülés van, hanem béke van, és törődés van, és befogadás van. Egy módon lehetséges ez, hogy a házigazda megbékéltette az ellenséget is, azzal, akit vendégül lát. Még az is lehet, úgy is lehet olvasni a Zsoltárt, hogy ők is ott ülnek az asztalnál. Ezért mondom, hogy a menny képe van előttünk. Az, amit Isten készít. Ha jó a pásztor és a nyáj képe, és érezzük a hűs forrást, ahova vezet, ahogy a halál árnyékának völgyéből átvisz, akkor mennyire jó a mennynek a képe, a vendégségnek a képe, ahol a házigazda szolgál, ahol a házigazda mindent megad, ahol békesség van és nincs háborúság, ahol nincs félelem, ahol nincs szorongás, ahol csak békesség van és gondoskodás. A a pásztor és a vendéglátó. Mind a kettő Istenről szól. És ezen az Isten tiszteleten arra hívtalak, és arra hív az ige, hogy ilyennek ismered Istent? Mint aki ide akarja elvinni az életedet? Aki ezt készítette el, és ezt gondolta el a te számodra, ezt a vendégséget, ezt a törődést, ezt a békességet? Mert ő ide akar vezetni téged, mert az életünk végén ide érkezünk, az Úr házában lakhatom életem minden idejében. Nincs ennél jobb, mondja a Zsoltár, mondja Dávid, és kérdezem én tőletek, ha végig gondolod a reménységeidet, miben reménykedsz? Mi lesz az, amire igazán vársz? Hogy megérkezik az, amit rendeltél. Hogy ott leszel majd, ahol szeretnél lenni. Hogy lejjebb, majd a, lejjebb megy a hőmérséklet, és nem lesz ilyen iszonyú meleg. Vagy beszerelték a légkondit, és most már akármilyen meleg lehet kint, akkor is jó hűvös van. Mi az, amire vágysz? Vagy egy étel, vagy egy ital? Valakinek a társaságába, és sorolhatnánk a reménységet, ami erőt ad ahhoz, hogy bírjam a mai napot is, a holnapit is, amire nézek, hogy oda akarok érni, és azért érdemes itt bírni és tűrni. Ez a Zsoltár azt a képet adja elénk, ahol semmi rossz nincsen, semmi fenyegetés nincsen, ahol Isten szolgál, ahol ő a házigazda, ahol az ő békéje érvényesül, ahol az ellenségekkel, félelem nélkül közösségben lehet lenni, mert nem ellenségek többé. Ezt készítette el Jézus Krisztus. És ezért szól, és ezt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, én bemegyek hozzá, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Isten ilyen. Nem ő van távol. Ő vár minket, hogy nyitnám meg az ajtót, hogy engedném be őt, hogy vállalnám vele a közösséget, hogy élném meg azt, amit ő tud adni nekem. Ő keres, ő zörget, ő kopogtat. Nem neked kell tenni. Engedni kell. Ki kell rakni, szabaddá kell tenni, ha van munkánk, akkor ez, hogy őt tudjam befogadni. Hogy a pásztor mellé tudjak odaállni. És nem másban találjam a biztonságomat, hogy abban legyen a reménységem, amit ő készített el, ne abban, amit én megálmodtam, aztán egy forgószél vagy egy szellő percek alatt, másodpercek alatt semmivé teszi. Jézus a jó pásztor, és ő az a házigazda, aki a teljes békességbe vár bennünket. Nyisd meg az ajtót, hogy vele legyél. És átéld ezt. Amen. Csendben folytassuk magunkban az imádságot. Urunk Istenünk, olyan jó belecsodálkozni a te szavadba, hogy mennyire ismersz minket, hogy eltűnnek az évezredek, és az ember azt érzi, hogy ugyanazt éljük, mint annyi-annyi évszázaddal ezelőtt az emberek. Ugyanúgy vágyunk a hűs vízre, ugyanúgy várunk a békességre, akkor, amikor nincs háború, amikor nincs ellenségeskedés, ugyanúgy szorongunk és félünk a haláltól, ugyanúgy keressük a menedéket, az oltalmat, ugyanúgy őrizzük magunkban a reménységet, hogy hova fogunk majd egyszer megérkezni. Köszönjük, hogy mindennel felszereltél minket, hogy élni tudjunk ebben a világban. De Úrunk, leginkább most a hit ajándékáért adunk hálát, hogy nem csak ebben a világban tudunk élni, hanem hozzád is tudunk kapcsolódni. Nem a szemünkkel látunk téged, még csak nem is a fülünkkel halljuk a te hangodat, hanem valahol belül megszólalsz, és láthatóvá leszel, mint pásztor, mint házigazda, aki vársz. Köszönjük, Urunk, hogy van útunk hozzád. Köszönjük lelkednek ajándékát, hogy itt vagy, hogy átjársz, hogy belépsz az életünkbe, és nem kívülről hallunk, hanem szívünk szerint szólal meg benned a te hangod. és magadra vonod a mi figyelmünket, gondolatainkat. Urunk, benned van békesség és élet, és olyan jó ezt nekünk megvallani. Benned van vigasztalás, oltalom és támasz, benned van gyógyulás, benned van szeretet. Urunk, kérünk, hogy ne hagyd ki bennünket ebből, hanem tölts fel, tölts meg magaddal, hadd legyünk veled. Add meg ezt a szabadságot, kérünk, hogy szabadok legyünk veled és neked élni. Köszönjük, Urunk, irgalmadat, hogy nincs semmi, ami távol tarthatna ettől a kegyelemtől minket. Hadd lépjünk oda, hadd nyissuk meg magunkat. Jöjj, Urunk, rád van szükségünk. Rád van szükségünk a pihenésben, akkor, amikor lehullanak rólunk a feladatok, amik addig tartották az életünket, és annyi minden mozdul meg bennünk, ami addig nem mozgott. Urunk, kérünk, te őrizd meg bennünket, hogy tiszták tudjunk maradni, hogy igazak tudjunk lenni, hogy lássuk az életnek az értékét, magunknak a méltóságát, hogy kinevetkőzzünk magunkból. Urunk, rád van szükségünk akkor, amikor nem a szabadság felé haladunk, hanem gyászban vagyunk. Áld meg, kérünk, közöttünk azokat, akik gyászban vannak. Köszönjük, hogy ha te ott vagy, akkor megszűnik a félelem. Mert nagyobb vagy. Még a halálnál is. Feltámadott Jézus. Így kérünk a hit ajándékáért, a hit vigasztalásáért, lelked jelenlétéért, minden gyászoló életében. És köszönjük, Urunk, hogy a te vezetésed olyan biztos. Akkor is, ha nem ismerjük az utat, ami előttünk van. Jó magunkat rád bízni, hű pásztorunk, hogy vezesd a te árvanyájadat. Amen. Imádkozunk együtt az Úr imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.